feladat előtt még nem, hogy voltunk már nehezebb helyzetben is bizonyára, de arra nem emlékszem. Az viszont egészen biztosan igaz, hogy nagyobb és ennyiben értelmesebb és fontosabb feladat előtt még nem voltunk. Zolit kértük meg, hogy első hozzászólásként azokat a közvéleménykutatási eredményeket ismertesse, amire itt már Feri utalt, utána pedig következzék a beszélgetés.
Köszönöm szépen, tisztelt frakció. Ezzel a munkával párhuzamosan, ami a koalíciós megállapodást, illetve a szükséges intézkedéseket jelenti, ezzel párhuzamosan természetesen folyik a kommunikációnak a tervezése is, amit ugyanúgy, mint a kampányban végig kutatásokkal próbálunk megalapozni. És ennek a dolognak az a célja, hogy mindannyiótoknak legyen a birtokában az a tudás, amivel mindezt majd el lehet magyarázni. Hát, hogy eladni sikerül-e, az egy másik kérdés. De hogy tartsuk meg azt a jó szokásunkat, amit a kampányban csináltunk, hogy egységes keretben, egységes szókészlettel, fegyelmezetten, egységesen kommunikálunk. Amit most mondok, az összefoglalva azt jelenti, hogy a kormány szerintem egy kegyelmi állapotban van, a tekintetben legalábbis, hogy most vagy soha. Tehát vagy itt az elején elkezdődik ez a sok minden egyszerre, és vagy itt az elején belevágunk, vagy soha többet nem lehet megcsinálni. Ma Magyarországon az emberek úgy emlékeznek a 3 héttel ezelőtti választásukra, hogy annak alapján a szocialista pártnak olyan 52-53%-a lenne, a koalíciónak együtt meg több mint 2/3. Van egy jelentős kreditje Gyurcsány Ferencnek, magának is, és az MSZP-nek is természetesen. A győzteshez való húzás ebben az évben talán még jelentősebb, mint az eddigi választásokon. Nagyon érdekes a helyzet, az adatokból legalábbis ez tűnik ki. Ma Magyarországon 80% mondja azt, hogy a magyar költségvetés helyzete rossz vagy nagyon rossz, és körülbelül ugyanennyien gondolják azt, hogy azonnali és sürgős beavatkozásra van szükség a költségvetés ügyében. Viszonylag jól látják az emberek azt is, hogy mely területeken kell változás, hol kell reform, a foglalkoztatás, egészségügy, gazdaság, szociális támogatás, energiaár, nagyjából ez a sorrend. A saját életükben, a saját környezetükben is ezeket tekintik olyannak, ami fontos. Ugyanakkor az elmúlt évekhez képest átalakultak a várakozások, szóval minthogyha két félteke lenne az emberek fejében. Van egy, ami a saját életükre vonatkozik, ami egészen pontosan tart, amúgy is az van, de hogy az egyikben a saját életükre vonatkozó elvárások vannak, és ezek nagyon modernek, nagyon nyugatosak. Tehát mindenki pontosan tudja, hogy az elmúlt 16 évben mi minden változott a saját életében, meg a saját körülményei között. Tudja, hogy a gyerekének költeni kell arra, hogy tanuljon informatikát, nyelvet, tudja, hogy már azt se érti, amit a gyerek beszél, tudja, hogy neki is meg kellett tanulnia egy új szakmát, van számítógép, 9,3 mobiltelefon, és tudom is én mi minden. Tehát ez egy nagyon nyugatos elvárás, ami a saját életével kapcsolatos. Ugyanakkor az állammal kapcsolatos elvárások körében még mindig ott ül Kádár János. Tehát pontosan, miközben látja, hogy a saját életében versenyeznie kell, az államtól ezt a jóléti transfert várja, az, hogy persze majd az állam mindent megold, és persze tudom, hogy baj van, és azt is tudom, hogy az államnak végesek az eszközei, na de hát én már megtettem a magamét, tőlem ne várjanak többet. De ezen a szinten egy szintre került 3 nagyon fontos momentum, és ezzel nekünk élnünk kell tudni. A szociális biztonság iránti vágy, egy ilyen, ha tetszik, rendpárti, a norma követésre vonatkozó elvárás, mindenki mással szemben természetesen, de ez egy erős elvárás, hogy legyen rend, hogy legyenek normák, hogy legyenek szabályozott viszonyok, és nagyon érdekes, hogy ebbe a körbe bejött szinte egyenrangon az, hogy fejlődjön az ország, a fejlesztések, hogy feleljünk meg az unió követelményeinek, hogy legyünk nyugatosak, hogy legyünk egyek a sok közül. Tehát, hogyha a szociális biztonság, normakövetés, fejlesztések iránti igény van egy szinten ma az embereknél, és mi legalábbis ezt mérjük, ezt tapasztaljuk, akkor erre érdemes, és lehet is politikát építeni, és lehet ezt kommunikálni. Nagyjából az emberek fele az, aki a változásokat igényli, várja, a másik felének a hozzáállását elsősorban a félelem határozza meg. 45% azt mondja, hogy fél tőle, 8% azt mondja, hogy örül neki, ami következik, 46%, valószínűleg még nem tudja, 46% ambivalens. Ma a igazi reformer, 19%-nyi magyar olyan nagyon lelkes, olyan igazi reformer hangulatban van, és van még egy 16%, aki ezt nagyon pontosan csinálja. Természetesen, mint az jól kalkulálható, minél fiatalabb valaki és minél nagyobb városban él, annál inkább híve a reformnak, az ország reformnak, és természetesen ahogy megyünk falura, és ahogy megyünk az idősebb korosztályok felé, annál nagyobb a félelem, tehát dolgunk lesz abban a korcsoportban, ahol amúgy se nagyon erős, vagy abban a csoportban, ahol amúgy se nagyon erős az MSZP kisfalun élő lakosságban, és hát dolgunk lesz a saját szavazóinkkal, mégpedig sok a nyugdíjasok körében. Ugyanakkor ehelyütt kell megköszönnünk Rogán Antalnak azt a hozzájárulást, ami segíti majd a mi kommunikációnkat, mert az emberek a következő 4 évre vonatkozó várakozásaik tekintetében az ország állapotának javulását, a saját életüknek, a saját körülményeiknek viszont egyfajta stagnálását, sőt romlását is várják. Tehát miközben azt gondolják, hogy az ország majd fejlődik és megy előre, ő kicsit beletörődni látszik abba, hogy rosszabbul él, mint 4 éve, és nagyjából ez határozta meg szerintem a választásnak is az eredményét. Olyanokra szavaztak, akiktől azt várják, hogy az országot vigyék előre. Sok mindent kaptak. Ez az elmúlt 3 hét, tehát ami félig meddig tudatosan történt, hogy elképesztő mennyiségben érte a magyarokat az az impulzus, hogy reform kell, hogy változás kell, hogy kiigazítás kell, hogy azon múlik a kormány sikere, hogy mennyire bátor, hogy mennyire nyúl bele. Ez előállított egyfajta várakozást, egyfajta reform hangulatot. Néhány évvel ezelőtt a reform még Magyarországon áremelkedést jelentett. Ma a reform szó ennek a változásnak egyfajta szinonímája. Ugyanakkor mindenkinek tudnia kell, és ez ma majdani anyagokban is tükröződik majd, hogy a reform önmagában nem elég. Kell hozzá jelző, és az emberek azt várják, hogy ez egy végigvitt reform, kiszámítható reform legyen, hogy legyen végre valaki, aki végigcsinálja. De mindezek alapján is azt lehet mondani, hogy a reform szót nem csak, hogy használnunk lehet, de használnunk is kell a következő időszakban. Az igazi kihívást ez az ellentmondó pozícionálás jelenti, hogy miközben várja, igényli, sőt szükségesnek tartja a változást, a reformokat az emberek túlnyomó többsége, úgy érzi, hogy ebben neki már olyan nagyon sok hozzájárulást tőle már nem kell kérni. Miközben az emberek többsége tudja, hogy az állam saját forrásaiból nem tudja megoldani, a következő kérdésre, amikor azt mondja, hogy oké, hogyha nem tudja az állam saját forrásaiból, akkor te a tiedéből hozzáraksz-e, arra egyértelműen elutasítással válaszolnak. Szóval mindenki egy kicsit mástól vár, és a saját hozzájárulás, ez a bizonyos egyéni felelősségvállalás, amit a miniszterelnök mondott, hát ez messze még nincsen kész a magyar néplélekben, a következő évek feladata, hogy ezt kialakítsuk. Ugyanakkor az aktív áldozatvállalást tehát elutasítják, de egyfajta passzív beletörődés van. Ma Magyarországon 68% azt gondolja, hogy adóemelés lesz, és új adónemeket vezetnek be. 65% gondolja, hogy emelkedik az áfa. 63% gondolja, hogy állami támogatások és adókedvezmények lesznek elvonva. Mondom ezt azzal együtt, hogy 11-néhány%-kal vezet az MSZP, és hatalmas bizalmi kredit van. Tehát nem nagyon szereti, hogy neki ezt hozzá kell járulnia, de van egy ilyen passzív beletörődés ebbe a helyzetbe, és ezzel nekünk kell tudnunk élni. Ugyanakkor minden kutatás, és ezek nem csak ilyen megkérdezéses kutatások, hanem úgynevezett fókuszcsoportokat működtetünk. Minden kutatásnak az első és legfontosabb eleme, és ezt kérlek higgyétek el nektek, nem pusztán azért mondom, mert összevág, hogy a politika magán kezdje. És mindaz, ami csak az elmúlt 2 hétben átjött a közvéleményen, kisebb parlament, kevesebb önkormányzati képviselő, ilyen-olyan állami szigorítások, azok elképesztő bizalmi kreditet adtak a miniszterelnöknek személyesen, meg nekünk is. Természetesen a képviselők létszámcsökkentése, a minisztériumi létszámcsökkentés, egy ilyen szolidaritási adó bevezetése 90%-os támogatottságra talál az emberek körében, és hogyha meg tudjuk csinálni, akkor az tényleg fantasztikus eredményt jelent, mert nagyon szeretik, nagyon támogatják, de nem hiszik el, még nekünk se, hogy végig tudjuk vinni az állam és a politika teljes rendszerén ezt a gondolatot, hogy kezdjük magunkon. Szóval egyfajta szemléletváltásra van szükség, és én magának a szónak a használatát is javaslom majd, hogy ez a bizonyos Kádár János belecsusszanjon ebbe a másik féltekébe, hogy a saját magaddal szembeni elvárásokat vonatkoztasd az államra is. Nem lesz könnyű feladat. Van ugyanakkor néhány olyan momentum, és akit érdekel, azoknak a pontos számokat is oda tudom adni, ami a kommunikációban alapelv kell, hogy legyen a következő másfél évben. 4+1 ilyen fontos dolog van. Az egyik az, hogy mindig, amikor beszélünk, mindig, minden alkalommal meg kell jelölni, hogy mi a cél. És a cél nem a reform, hanem a cél az új Magyarország megteremtése. Minden intézkedést, amit teszünk, mindent, amit csinálni fogunk, ebből a célból kell visszavezetni. Az első mondatok erről kell, hogy szóljanak. Várják és igénylik, hogy meglegyen végre mondva, hogy merre megy az ország. Ez az új Magyarország, ez a nyugatos életminőség a cél, és ennek az eszköze az ország reform. Ez a szó az, amit végig fogunk vinni a kommunikáció minden csatornáján, az ország reform. Tehát, hogy belátható időn belül olyanná tegyük Magyarországot, ahol nyugatos az életminőség, ahol felszabadítható a nemzet tehetsége, ahol nehezebb leszakadni, de könnyebb előre jutni. Fontos, hogy a második elemként, hogy az okokat mondjuk el. Nem várja ma senki tőlünk, hogy holnap kiálljunk és megtépjük a ruhánkat, mert mindenki tudja, hogy a politika ezt elbaszarintotta az elmúlt időben, nem vonatkoztatják ránk, nincs arra szükség, hogy bárki kiálljon és azt mondja, hogy tegnap előtt még hülyeséget beszéltem, de ma már másként látom. Viszont az, hogy mi az oka annak, ami következik, az fontos elmondani. És van egy lehetőségünk arra, hogy az elmúlt 16 évről beszéljünk. 16 év politikája az, ami nem tartott egyszerűen lépést azokkal a változásokkal, amelyeket te, magyar, már megtettél. Gondolj bele, hogy te mennyit változtál, és gondolj bele abba, hogy ehhez képest az állam mennyit változott. Szóval nekünk most az a dolgunk, hogy azt tegyük, amit te már a saját életedben megtettél, csak ne abban a tempóban, hanem annál gyorsabban. Ezek elfogadható érvek a számukra, nem akarnak önkritikát, eleve szkeptikusak a politikával szemben, de 16 év viszonyainak lezárása, ez egy fontos momentum a kommunikációban. Természetesen szükség van az eszközök kommunikálására, ki kell tehát mondanunk azt, amit teszünk, hogy ezekből a reformokból mindenkinek ki kell vennie a részét, de mi magunkon kezdjük, és lesz olyan, ahol tőled is több felelősséget várunk. Iszonyú fontos lesz, hogy a dolgok ütemezését elmondjuk Magyarországnak, hogy mi van holnap és mi van holnap után, hogy 2006 az az év, amikor elkezdjük csinálni, 2007 az, amikor végigvisszük ezeket a dolgokat, 2008-ban már megnyugvás jön, 2009-ben ne legyen olyan szeglete az országnak, ahol nem látszik, hogy valami épül, fejlődik. Ahogy a miniszterelnök mondta, ezt mindig is el kell tudni mondani, kell egy rövid és egy hosszabb távú célt is meghatározni. Igen, őszintén elmondani, hogy 2007-ben így alakulnak a reálbérek, de 2008-ban már ez a cél. Tudnélik, az egésznek az kell, hogy legyen a kerete, és akármilyen gondolhatjátok, mindenféle kommunikációs trükkön gondolkozunk, de a kutatásokból is az jön elő, hogy ma Magyarországon az igazi politikai frissességet az őszinte beszéd fogja jelenteni. Hogyha ezt egyszerre tesszük meg, ha tetszik egy ilyen gyurcsányos módon, akkor ez fontos lesz. Tehát nem bűvészkedni kell, és nem fogjuk az adóemelést adódinamizálásnak hívni, elnézést kérek, hanem azt fogjuk mondani, ami van, de ennek a négy alapelvnek a segítségével a távolabbi célokból visszavezethetően országreform az a program, amit a kormány megvalósít, és egy reformkormányzás keretében. Tehát két eleme van, országreform, reformkormányzás, ez fog történni a következő időszakban. Az államreform az, amit teszünk, ebben belül a politika magánkezdi típusú regiszter és a nagy rendszerek átalakítása. A másik pedig ez a nézőpontváltás, amit a Feri a kongresszuson is mondott, hogy nem magunkhoz, hanem a világhoz mérjük az országot, hogy több felelősséget várunk magunktól is, mert mi magunkon kezdjük, és ehhez tartozik az egyéni felelősségnek egy magasabb szintje. Azt kérem mindenkitől, mi hoztunk egy olyan kommunikációs anyagot, amivel a következő két hét túlélhető. Azért két hét, mert ahogy a kormány beviszi majd a javaslatait, akkor onnantól természetesen mindenki a szakpolitikai részleteket fogja kérdezni, és ezeket a szakpolitikai kommunikációs anyagokat is meg fogjátok kapni, ezeken dolgozunk, és amikor annak eljön az ideje, és a, ugye a majdani beszélők kapnak egy ilyen felkészítést. De most ebben a kicsit ideológikus blablában, amit előadtam, tényleg azt kellene tudni talán kiolvasni, hogy ez a két hét lesz a legfontosabb a kommunikációból, mert most van utoljára esélyünk annak a bizonyos nagy képnek a kommunikálásáról. Tehát nem arról beszélni, hogy akkor most a hogyan alakul a tányával vegyes nem tudom mi, hanem arról beszélni, hogy milyen országot akarunk. Ennek legyen egy egységes szókészlete, legyen egy egységes kerete, erre teszünk egy javaslatot, egy két-két és fél oldalas anyag itt mindenkinek a rendelkezésére áll, hogy ugyanazzal a szókészlettel, ugyanabbal a regiszterrel mondjuk el ezt a nagy képet, amit Magyarországból akarunk csinálni, és innen vezetjük majd vissza az egyes szakpolitikai intézkedések kommunikációját. Úgyhogy van egy csomó kutatás, egy későbbi frakciülésen, akit érdekel pontos részleteket és számokat. A fontos az, hogy két hetünk van arra, hogy elmondjuk Magyarországnak, hogy milyen lesz az új Magyarország, használjuk ezt ki, és ehhez próbálunk segítséget adni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Csak akkor van értelme szétválasztani kérdést és észrevételt, ha egyszerű technikai, nem értettem, hogy micsoda típusú kérdés van. Ha ilyen nincsen, akkor gondolom egybe lehet lefolytatni a vitát. Kapolyi Lacit láttam. Nem mindenkit látok, vastag Pali, és majd utána kiabáltok hátulról.
Zuppanarató.
Zuppanarató, jó. Akit következőnek mondom, azt ha lehet kezdjen el előre jönni, vagy mikrofon közelve, akkor utána vastag Zuhman Arató.
Én a jövő Magyarország képével kapcsolatban egy csomópontot javasolnék kiemelni, ez pedig a luxus kategória és ennek az ellentétje, a, különösen az ilyen közüzemi szolgáltatásoknál, mint a villamosenergia vagy a gázár, a szociális tarifa. Tehát azért, ha körbenézünk, és nem csak Magyarországra gondolunk, akkor azért azt érdemes észrevenni, hogy különösen tőlünk keletre fekvő országokban, ugye elképesztő ütemben halmozódnak föl a milliárdok, és ilyen milliárdok, ezek megjelennek Magyarországon is, még akkor is, hogyha nem kerülnek, vagy nem maradnak itt benn az országban adóalapként. Tehát én egy nagyon fontos politikai üzenetnek tartanám, hogy nem kilépve ezekből az általános célkitűzésekből, hogy egyszerű legyen az adórendszer, meg ilyen kulcs, meg olyan kulcs, meg amolyan kulcs, de kellene egy határozott politikai üzenet a társadalom felé, hogy az MSZP-nek, illetve a koalíciónak a modernizáció irányába tett lépésénél az egy határozott célkitűzés, hogy ilyen és ilyen eszközökkel igyekszik fékezni, lehetőség szerint zárni azt az ollót, amire allergiás a társadalomnak a nagyobb hányada. A másik, hogy azért azt én meg szeretném említeni, hogy egy nagyon offenzív gazdaságdiplomáciára lenne szükség, hogy miután Magyarország az energia importjában hát meglehetősen kelet-orientált, hogy ebbe a most elsősorban gázra koncentrálódó háborúba, de ezt ugyanígy lehet látni a villamos energiánál is, a lehetőség szerint az állam minél több helyen próbáljon olyan értelemben jelen lenni, hogy egyrészt az ellátásbiztonságunkat ne veszélyeztesse, másrészt pedig árfelhajtó ereje semmiképpen se legyen. De visszatérek egy mondatba, hogy a kormányprogramnak egy nagyon hangsúlyos része az kifejezetten beszéljen a luxusról és a luxussal szembeni intézkedésekről.
Azt hiszem, a megyei listán. Ment van, itt volt. Köszönjük. Vastag Pali, akinek most jó hangosan mondtam a nevét, de itt kaptam olyan észrevételt, hogy kérjünk meg mindenkit, hogy mondja a felszólalás előtt a nevét. Van, aki csak 20-30 embert nem ismer egy új frakcióban, de van, aki 170-et, úgyhogy segítsük egymást a tájékozódásban.
Köszönöm szépen a szót. Ami a javaslat, illetőleg a program első nagy részéhez kapcsolódik, és amiről az elmúlt frakcióülésen is sokat beszéltünk, úgy érzem, hogy könnyen megérthető, belátható. Ezek olyan politikai szimbólumok, amelyeknek anyagi vonatkozásai, hát nem túlságosan jelentősek, de hatásuk, politikai hatásuk nyilvánvalóan, hogy fontos és szükséges ahhoz, hogy legitimálja, alátámassza a ehhez, vagy ezt követő intézkedéseket. Ezt gondolom, hogy világosan meg lehet érteni. Ahogy hallgattam a miniszterelnököt, amit a közigazgatás és a közigazgatás átalakításával kapcsolatban mondott, az valóban nagyon elgondolkodtató, és bennem nagyon sok kétséget is ébresztett mindaz, amit hallottam. Persze nem elég egy ilyen rövid tájékoztató alapján, nem is lehet véleményt formálni. Bizonyos kétségeket szeretnék elmondani és megosztani veletek. Ugye nagyon sokáig mi azt mondtuk, hogy a rendszerváltás után kialakuló közigazgatási struktúra, beleértve a minisztériumi szerkezetet is, konzekvensen arra az elvre épül, hogy a közigazgatás szakmai részében megvalósul egy kontinuitás, ezt mi fontosnak tartjuk, a szakszerű, jogszerű igazgatás egyik feltétele. A szakemberek, a közigazgatási tisztségviselők vagy tisztviselők biztonsága, a politikai befolyástól való mentessége. Én nagyon jól tudom, hogy ez nem így történt. Nem miattunk történt nem így, hanem elsősorban az ellenfeleink miatt ment ez egészen más útra. Most úgy érzem, hogy ez alapján a politika és a közigazgatásról vallott vélekedésünk némiképpen átalakul. Úgy tűnik számomra, hogy mindaz, amit hallottunk, inkább azt jelenti, hogy a közigazgatáson belül, főként a miniszteriális irányításon belül erőteljesebb szerepet kap a politikai hatás, és mindazt, amit korábban szakértelem, megbízhatóság erényeként tartottunk fontosnak, és a közigazgatás hatékony működése szempontjából jelentősnek, ez úgy tűnik számomra az elmondottak alapján, hogy háttérbe szorul. Ez lehet persze egy gondolati tépelődés, aminek nincs gyakorlati jelentősége, de abból a szempontból van, hogy úgy érzem, hogy elindulunk egy olyan úton, amely hosszú időre meghatározza a közigazgatás és a politika viszonyát, és nem biztosan, hogy nagyon sokáig fogunk kormányozni, sok-sok cikluson keresztül, de ennek a későbbi hatásai, következményei vajon hogyan kerülnek mérlegelésre számunkra. Tehát nem tudom világosabban kifejezni magam, és nem tudom, hogy érthető-e a dilemám lényege. Én attól tartok, hogy ez valóban egy tényleg itt most minden korábbi pozíciónk megváltozik, minden korábbi álláspontunk megváltozik, itt tabukat döntünk, de én úgy látom, hogy azért jó működő, hatékony államokban, hatékony közigazgatásokban ez a közigazgatási szakmai tudás, a közigazgatás és a politika közötti elég szilárd választóvonal, ez azért egy fontos hatékonysági tényező is. Tudom, hogy ez a dolog már túl van azon, hogy most itt erről meditáljunk, de a jövőre vonatkozóan én úgy érzem, hogy ezt érdemes fölvetni és érdemes elmondani. Ez egy tényleg egy sorsdöntő lépésnek látom és érzem. A másik az önkormányzatokkal kapcsolatosan szintén csak azt vetem fel, hogy tulajdonképpen itt is a regionális politikai önkormányzati szint létrehozása régi elképzelése a szocialistáknak. Elég sokat vitatkoztunk ezen magunk között. Azt hiszem, hogy ideje, hogy ebben düllőre jussunk, és elinduljon valami, majd meglátjuk, hogy persze milyen támogatást kapunk ehhez az ellenzékhez. De ha az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok alapvető feladatait nem tekintjük át, ha nem határozzuk meg újra a helyi közügy törvényben rögzített fogalmát, amiből minden következik, akkor nagyon nehéz 22 ezer gyerekkel ment kevesebb idén a felsőoktatásba, hogy ilyen körülmények között nem lenne-e célszerűbb inkább az államilag finanszírozott helyeknek egy észszerűbb mennyiségét meghatározni, mint sem egy olyan helyzetet kialakítani, amit ugye nagyon sokszor el fognak mondani, hogy fizeti vissza a diákhitelt, fizeti a képzési költséget utólag, fészekrakó programba vesz részt idézőjelbe, tehát egyszerre ilyen típusú terheléssel kapcsolatos kritikákat hogyan és miként lehet kivédeni.
Szempali, Tamás, és utána Arató Gergő.
Kedves barátaim, miniszterelnök úr! Senki nem vitatkozik azon, hogy változtatni és lépni kell. A probléma csak az, hogy ezt már sokszor mondtuk. Egy ilyen léptékű változtatáshoz, amit elmondtál, úgy érzem, hogy előtt, visszafele is és előre is, nem csak a változtatás mélységében, az előkészítés és előkészítettség mélységében is változtatni kell. Hogy Pali ezt mondta, de óriási reformok. Sem bűvészkedéssel, sem ráolvasással, sem szentbeszédekkel nem működik. Engedjétek meg, hogy természetesen egy ótestamentumi példabeszédet mondjak. Nagyon rövid lesz. A közösségnek kialudt a örök mécsese. Elmentek a rabbihoz. Rabbi, segítsél. A rabbi azt mondta, tudok egy tisztást, és tudok egy nagyon-nagyon hosszú imát. Gyertek el velem, végigcsináljuk. És kigyulladt a lámpa. Ez még sokszor megismétlődött. Aztán megint 80 év után úgy jártak. Sőt, egy rabbi is azt mondta, hogy én nem ismerem ezt a szent helyet. Én nem tudom ezt az imát. Itt a gyufám, és meggyújtom a gyertyát, és azóta is ég. Ezt azoknak mondom, magunknak mondom, és Feri, neked is barátilag mondom, hogy talán ezt kell megkövetelni is körünkbe, hogy amit teszünk, az majd egy természetes dolog. 16 évvel a választás, 16 évvel a rendszerváltás után mindenfajta modernizációs kísérletet abba hagyva nem tehetünk más. De ezt a maga egyszerűségében kell tenni, lefele és fölfelé. És négy apró elemet mondok, amiért ezt gondolom. Nem az a baj, hogy nagy az államaparátus, és nem azon fogunk pénzt megspórolni, hogy kevesebb lesz az apparátus fizetése, hanem ez a hatalmas államaparátus, ez a 10 000 milliárdot meghaladó pénzt hatékonytalanul költi el. És én ma nem látom a biztosítékot a kisebb apparátusban sem, mert nem ismerjük még azokat az elveket, amely mellett a kisebb apparátus hatékonyabban költeni el. Félek attól, hogy többbe kerül a reform. Mondok egy példát. Én nagyon jónak tartom a fejlesztésre vonatkozó modellt, amit elmondtál. A koncentrációt és ezt a modellt is tényleg jónak tartom. De ezt a modellt végre kell hajtani. A 2 hónap alatt elindult fejlesztés, az ugye, János, az első sódel megvásárlásánál áfa befizetése kezdődik. A 3., 4., 5., 6., de ez, ha csak 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva van, akkor ennek a hatása nem ugyanaz, és legfőképpen nem ugyanaz elmarad. Miközben a modellrel semmi gondom nincsen, azt nem tudom, hogy az átmeneti időszakban ki fogja szervezni a végrehajtást. Hogyan lehet arra gondolni, hogy ez működik, amikor 4 éve az egyablakos modellt nem tudjuk végrehajtani? Mondok egy más példát. Ugyanekkor a gazdaság Európában jobb költségvetési helyzetben tartja az országot, a költségvetést, mint Magyarországon. Nem a gazdaság kicsi, nem a gazdaság működik hatékonytalanul, a költségvetés helyzetére való hatása aránytalan. A GDP-hez való növekedés 36%-ával nő. A költségvetési hozzájárulás növekedése változatlan elvonás és változatlan elvonási szabályozás mellett. A leghatékonytalabb Magyarországon. Ezt tartom kulcskérdésnek, vagy ezt is kulcskérdésnek tartom. 2 gondolatot a befejezés előtt. A gazdaság struktúraváltásáról nem beszéltünk. Magyarország a legkitettebb Európában, Szlovákia után, Nyugat-Európa gazdaságának, mert alkatrész előállító ország vagyunk. Ha a Siemensnek jövőre csökken a termelése, csökkent 18 ezer embernek a munka, pontosan 18 ezer embernek csökkenteni kell a termelés Magyarországon, és még sorolhatnám. Ezeket a célokat tartom én sokkal fontosabbnak. A gazdaságnak egy olyan intenzív, egy olyan válogatott, rendszerű megváltoztatását, amelyhez való hozzálátást időszerűbbnek tartom, előrébb sorolom, inkább van primátusa, mint egyébként felsorolt sok, biztos, hogy fontosnak tartott dolognak. És engedjétek meg, és engedd meg, miniszterelnök úr, hogy ugye megismertük, amit a Zoltán mondott. Ez ma van. Hányszor átéltük már ezt? Először mindenki lelkesedik a változtatásokért. Egyszerre aranyat és egyszerre korbácsot. Ha bizonyos kérdésekben nem tudjuk fenntartani, csak egy másfajta populizmussal tudunk élni, mint az, hogy önmagunkat is megsanyargatjuk, nem lesz elégséges politikai háttér, politikai hinterland ezeknek a változásoknak. Mire számoltok ti? Mire számolunk mi? Hogy egy 4 éves ciklus kihúzunk. De tudjuk, miniszterelnököt is le lehet váltani, és lehet előre hozott választás is, bárhol, bocsánat, félejtett, jó, érted, értitek, mire gondolok. Tehát annyi minden változás történhet, mi egy 4 éves ciklusnak a... Egy 4 éves ciklusnak a tartalmát kívánjuk megvonni. És én azt gondolom, és ezzel az anekdótával szeretném befejezni, hogy sok mindent meg lehet tenni Magyarországnak a változások iránt érdeklődő és a változások iránt elkötelezett népével. Sok mindent, de korlátlanul mindent nem. Az anekdóta pedig, amit fel lehet az ügyben használni, az arról szól, hogy azt kérdezi az egyszerű zsidó ember, hogy ugyan miért van az, hogy nekem a rosszat is meg kell köszönnöm. Azt mondja, keressé meg egy rabit, mert ez megmondja. De a rabi olyan legyen, akit ha a többiek meglátnak, vagy te meglátod, akkor remeg a kezed és remeg a lábod. 30 évig járkált és talált valakit, ránézett a rabira, remegett a keze és remegett a lába, és megkérdezte tőle, hogy miért van az rabi, hogy nekem a népnek minden rossznak örülnöm kell, és áldanom kell Isten. Azt mondta neki a rabi, ez egy rossz kérdés. Én nem tudom, mi a rossz. És soha életemben nem találkoztam vele. Köszönöm szépen.
Akkor Gergő után Horn Gyula.
Tudjátok, az előző ciklust úgy kezdtük, biztos emlékeztek rá, hogy szétosztottunk egy csomó pénzt. Úgy kezdtük, hogy mindenkivel jót tettünk ebbe az országba, aki egyáltalán szembe jött velünk. És ezek után jutottunk el 2 év alatt egy uniós parlamenti választási vereséghez, és ahhoz, hogy Magyarország modernkori történetében először menet közben miniszterelnököt cseréltünk. Nyilván mindazt a félelmet, aggodalmat, amit megfogalmaztok, különösen azok, akik ugye itt voltak akkor, amikor a Bokros csomag volt, és valóban nagyon nehéz időszakok voltak, megfogalmaztok, én azt nagyon tisztelem, és el is fogadom. De azt szeretném azért elmondani, hogy nem biztos, hogy egyfajta barátkozós, osztogatós politika folytatása az megalapoz egy nagy politikai sikert. Akár őszre, akár 2010-re. Tudjátok, az elmúlt időszakot avval töltöttem, mint egyébként a teremben lévő, jelenlévő számos oktatási államtitkár kollégám a maga idején, hogy a pedagógusok, hallgatók, oktatók különböző szervezeteinek próbáltam magyarázni a minisztérium politikáját. És az a tapasztalatom van, hogy az intézkedés valódi tartalma és az ellenállás hevessége között semmilyen érdemi összefüggés nincsen. Talán emlékeztek arra, hogy micsoda ellenállást váltott ki annak idején az, amikor az 50%-os béremelés egyes pedagógusoknál csak 47,8%-os volt, hogy micsoda ellenállást váltott ki az, hogy az ingyenes tankönyvből nem minden gyereknek jutott egyformán. Ha van az elmúlt 4 év oktatáspolitikájának alapvető tanulsága, akkor az az, hogy legalábbis az oktatás területén a stílus, a kommunikáció az közel azonos értékű avval, mind pozitív, mind negatív értelemben, mint a valódi helyzet, a valódi cselekvés, a valódi élethelyzetbeli különbség. Ezt persze magunk számára is mondom. Ha szeretnénk az oktatásban érdemi és kellemetlen változásokat végrehajtani. Mi ugye könnyű helyzetben vagyunk, hiszen a Népszabadságban vélhetően kedves koalíciós partnerünk minden kellemetlen intézkedést előre kiszivárogtató, hogy megkönnyítse az új miniszter hivatalba lépését, és ilyen baráti környezetben kezdhesse el a munkáját. A Szalai utcában már osztjuk a jegyeket a tüntetési beosztásra. De az a nagy igazság, hogy ha nem csinálunk semmit, vagy csak keveset csinálunk, annak is lesz ellenállása ebben a szférában. Ha sokat csinálunk, akár kellemetlent is csinálunk, de van megfelelő előkészítés, van megfelelő kommunikáció, vannak érveink, akkor van esély arra, hogy kezelhető mértékű legyen a tiltakozás és az ellenállás. Az utólagos képzési hozzájárulás, vagy diplomakölcsön kapcsán, én tudom jól, hogy nagyon jelentős ellenállás, a mindannyiunkban zsigereibe benne van a 98, meg benne van a 98 előtti időszak. De azt gondolom, hogy önmagában a félelemnek nem szabad visszatartani magunkat attól, hogy elővegyük ezt a kérdést. Elkezdtünk már munkacsoportba beszélgetni róla, nem jutottunk egyetértésre, biztosan nem ez a legjobb módszer, és félreértés ne essék, mert sokan azt mondjátok, hogy miért nem nyúlunk hozzá az állami keretszámokhoz. Félreértés ne essék, hozzá fogunk nyúlni a keretszámokhoz, hozzá fogunk nyúlni a költségtérítéses hallgató költségtérítéséhez, és ami még eszetekbe jut abban a tekintetben, hogy lehet egy áttekintető és kiegyenlíthető rendszert létrehozni, ahhoz hozzá fogunk nyúlni. De amúgy jó az a rendszer, elfogadható az a rendszer, hogy a diákok egyik fele ingyen jár egyetemre, általában a jobb módú diákok. A másik fele, általában a szegényebb diákok megfizetnek, mint a katonatiszt. Elfogadható az, hogy az egyes emberek tanítatásával belerak az állam egy csomó pénzt, akik utána jóval többet is keresnek, másokéban meg nem. Én azt gondolom, hogy azért érdemes ezt az oldalát is megvizsgálni a kérdésnek, és érdemi és tartalmi döntést hozni. Annak azonban, hogy esélyünk legyen arra, hogy sikeresen kerüljünk ki a sok-sok nehéz döntésből és sok-sok kemény kérdés feltevésből, annak van néhány feltétele. Az első az, hogy nem szabad megsporolni a kellemetlen érdemi egyeztetéseket. Tehát le kell majd ülni a hallgatókkal, a szakszervezetekkel, a rektorokkal és mindenkivel, és végig kell vinni akkor is az egyeztetést, ha tudjuk, hogy egy csomó mindent fognak mondani, ami nem tetszik nekünk. A második ilyen feltétel, erről beszéltetek előttem, én egyetértek vele, hogy bátornak kell lenni nem csak a szegényekkel és a középosztállyal szemben, hanem az elittel szemben is, és nem csak magunkkal szemben, hanem a bankokkal szemben is. Nem szabad azt hagyni, hogy a luxusadóból, ami sikertörténet lehetett volna egy vicc, és a kormányzat szégyene legyen, nem szabad hagyni azt, hogy a bankadónál, az első konfliktusnál meghátráljon a kormány. Én azt gondolom, hogy ez is feltétel, mert azt kell tudni mondani, mert nem elsősorban azt várják az emberek, azt is várják, hogy a saját zsebünkből adjuk. De még inkább várják azt, hogy szembe menjünk avval a társadalmi elittel, aminek jelentős része azt gondolja, hogy mentesül ennek az országnak a szabályaitól. Nem csak a szegény embertől kell, meg a középosztálytól elvárni, hogy szabálykövető legyen és hozzájáruljon az ország fejlődéséhez. A harmadik feltétel az arra vonatkozik, hogy nagyon őszintének kell lenni, például világossá kell tenni azt, amit az ellenzék már nagyon ügyesen most össze, hogy most dübörög a gazdaság, és csődbe van az állam. Lehet-e ilyen? Valószínűleg lehet, én nem vagyok közgazdász, de akkor meg kell mondani az embereknek, hogy a kettő egyébként együtt lehetséges. És ezt adatolni kell, és világosan el kell mondani. Végül még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az, hogy reformot akarunk, hogy rövid távon merünk belevágni egy olyan költségvetési kiigazításba, ami lehetővé teszi egyébként azt, hogy 2009-ben meg 2010-ben ne abban a helyzetben legyünk, mint most voltunk, hogy tudtuk, hogy ha adunk, akkor azzal rontjuk az állam pozícióját. Annyit nem tudtunk adni, amennyit kellett volna és indokolt lett volna, de ugyanakkor folyamatosan rajtunk volt a kényszer, mert azt sem mertük mondani, hogy nincs pénz. Tehát ha nem akarjuk ezt a csapdát 2009-2010-re, akkor most ezt hozzá kell nyúlni. De sem a reform elkötelezettség, sem a költségvetési szükségszerűség az nem lehet indoka a slamposságnak, a szakmai igénytelenségnek. Ha hozunk egy döntést, akkor azt végig kell gondolni hatásaiba, nem hosszú idő alatt. Gyorsan, precízen, fegyelmezetten, de végig kell gondolni. Hogy mondjak egy példát, kivételesen nem oktatásit, bár onnan is tudnék mondani. Ha hozzányúlunk a tömegközlekedés támogatásához, ez egyébként egy hatalmas pénznyelő rendszer, én ennek egy kis szeletét, a diákok utazási kedvezményét egyszer kis részében megértettem. Ez egy komoly pénznyelő intézmény, amelyiken keresztül az állami vállalatokat finanszírozzuk keresztül kasul. Erről nem hallott a miniszterelnök úr, de ugye hozzányúlunk az állami vállalatokhoz is, nem csak az állami gazdatáshoz. azt, ami ma a MÁV-nál, postánál, volánoknál folyik, ugye ahhoz is hozzá fogunk nyúlni, és ott is lesz hatékonysági elv. Szóval ehhez a rendszerhez hozzá kell nyúlni a tömegközlekedés támogatásához. De ugye azt is meggondoljuk, hogy annak mi a következménye, hogyha az embereket leszoktatjuk a tömegközlekedésről. Azt is meggondoljuk, hogy van egy például egy minimum szolgáltatás a vasút. Ugyanis ez városi probléma nálunk Budapesten, hogyha még több ember fog autóval járni, annak mi a következménye? Mik a költségei, mik a társadalmi költségei, mik a közvetlen költségei? Valamennyi vonatszolgáltatást fenn kell tartani. Ha leszoktatjuk mondjuk a közalkalmazottakat a vonaton való járásról, akkor annak mik a következményei? Tehát végig kell gondolni, és rövid távú döntéseket is végig kell gondolni hosszú távon. Szerintem van elég erő meg energia ebbe a pártba és ebbe a kormányzatba és ebbe a frakcióba, hogy ilyen típusú döntéseket és fegyelmezett döntéshozatali mechanizmust hatékonyan lehessen végezni, de ezt ki kell építeni, egész pontosan folytatni kell, mert szükségben és reformkényszerben is csak jó döntést szabad hozni. Köszönöm szépen!
Köszönjük!
Erről nem én tehetek, tényleg. Egyszer azt mondták, hogy igazodjam a Gyurcsány Ferihez. Hát 2 méteres. Hát nem olyan könnyű nekem igazodni. Hát miniszterelnök úr, szívből gratulálok az előadásodhoz. Hogy hogyan fogjuk tudni ezt megemészteni, azt megmondom, nem tudom elképzelni egyelőre. Szóval tényleg gratulálok amiatt is, hogy ez nagyon átfogó helyzetkép. Mész azon az úton tovább, legalábbis itt szövegekben. Hát mi, ti azt hiszitek, hogy ezek már kész tények? Ugye, Feri, még nem készek ezek. Na, van még remény. Hát tényleg gratulálni tudok, mert mondom, egyrészt ezt, hogy a fejedbe ezt megtazlasz, hagyján, de hogy itt még mi is ezzel foglalkozunk, és valamiféle áldást adjunk erre, ez már nehezebb így. Bár én úgy tekintem a kongresszus jóváhagyását a 20-it, hogy ez egyfajta előleg. Politika előleg. Ez azért fontos, hogy a továbbiakat hogyan értelmezzük. Néhány kérdés és megjegyzés. Egy. Ami 95-öt illeti, teljesen egyetértek azzal a véleménnyel, amit Gyurcsány Ferenc is, lesz olyan, amivel nem értek egyet. Gyurcsány Ferenc is egyetértett, hogy nem lehet a kettőt összehasonlítani. Amit most csinálunk és tervezünk csinálni, azzal, amit mi csináltunk 95-ben. Csak 2 dolgot hagy emeljek ki ezekből. Mi válsághelyzetet örököltünk, és azt a válságot kellett kezelni. Most nincsenek válságok Magyarországon, és nem válsághelyzetet kell kezelni. Ebből kifolyólag. A másik, hogy abban az időszakban született az úgynevezett fenntartható gazdasági növekedés biztosítása, azóta létezik ez a kifejezés. Korábban nem. És ez egy nagyon bölcs fogalom tudni, tartalmazza mindazt, hogy fejlődni kell, de kiegyensúlyozottan. Vagy legalábbis meg kell próbálni ezt csinálni. Nekem határozott véleményem, hogy meg kell vizsgálni, hogy a nyugati államok, amelyeknek a rendszere, mert gondolom ezt tanulmányoztátok, nem? Hogyan és miként került bevezetése? Hogyan és miként került elfogadásra a lakosság részéről? Mert állítom nektek, nincs ma fontosabb feladat a szocialista pártnak, a szocialista képviselőknek, mint hogy ezt megértessék az embereket. Ezen áll vagy bukik a dolog. Nem akarok benneteket cukkolni, de ebben még bele is bukhatunk. Majd valamikor. És nem azért, mert a szándékaink rosszak voltak, vagy az eszközeink elavultak lettek volna, hanem amiatt, hogy Magyarország még erre nem érett meg. De azért hagyd mondjak valamit, nem egészen úgy van egy-két dolog, mint hogy itt beállítjuk. Először is létezik olyan, és Magyarország elsőként mutatott ebből példát ebben a közép-kelet-európai térségben létezik egy olyan, hogy a versenyképességet, az ország versenyképességét tudjuk ötvözni a fenntartható gazdasági növekedéssel és a szociális érdekek érvényesítésével. Lehet, hogy kisebb ismételjem meg, Ildi, nem kell? Ne. Ez az egyik. A másik létezik az, hogy magas adó, magas bér és magas szociális ellátások. Ezt a skandináv országok használják. És meg kell mondani, hogy nem sikertelen. Érdemes megnézni. Úgy is lesz, és ahhoz azt már mondtam is a kongresszus, hogy fenn kell tartani a lehetőséget az esetleges további kiigazításokra az elkövetkező hónapokban. És ide javaslom, érdemes lenne bevonni, megismerni az ottani tapasztalatokat, mert sok segítséget adhat egyfelől, másfelől pedig lehetővé teszi azt, hogy mi tényleg érdemben tudjunk ebben lépni. Hagy kapcsoljak valamit itt össze. Mégpedig azt, hogyha mi bevezetjük azt, hogy amit ígértél, tehát, hogy mindent, hogy úgy mondjam, mindenhez hozzányúlunk, ez mondjuk egy férfi esetében ez nem rendkívüli,